Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Koncert.
Szent István előtt tiszteleg az Operaház a Magyar Államalapítás 1025. évfordulója alkalmából. Szilveszter este az István a király szimfonikus változata csendül fel, míg az újévi koncerten Beethoven és Kodály Zoltán Szent Istvánhoz kapcsolódó művei is megszólalnak. Géza fejedelem elsőszülött fiát az akkor érvényes Julián naptár szerint az ezredik év karácsonyán, Gergely naptár szerint 2001. január 1-én koronázták Magyarország királyává. Ez alkalomból tűzi műsorára az István a király rockopera szimfonikus változatát december 31-én az Operaház, amely a szimfonikus változatot először Szörényi Levente 75. születésnapja alkalmából mutatta be 2020-ban, Gyöngyösi Levente hangszerelésében, Keselyák Gergely vezényletével, Szinetár Miklós rendezésében. A Bródi Jánossal közösen írt kultikus darab az idei sorozattal együtt csaknem 50 nagy sikerű előadás után utoljára kerül az opera színpadára. A Magyar Állami Operaház zenekara, énekkara és 14 tagú tánckar közreműködésével megvalósuló produkciót ezúttal is Keselyák Gergely dirigálja. Az előadás január 3-án, 4-én, 9-én és 10-én is műsoron lesz. Az Operaház újévi koncertjén Beethovennek az örömmódát is tartalmazó 9. szimfóniája mellett a szerző ugyancsak népszerű István király nyitánya is felcsendül majd. Ezt követően Kodály Zoltán Ének Szent István királyhoz című himnusza szólal meg, amelyet a szerző az államalapító király halálának ezredik évfordulójára komponált 1938-ban.
Esemény.
A Magyar Női Unió küldetésének tekinti, hogy felhívja a figyelmet a hagyományos és értékteremtő női szerepek fontosságára. Elindítják az országos egészségmegőrzési programot 2026-ban online és jelenléti formában egyaránt. Batthyány Schmidt Margitot, a Magyar Női Unió elnökét hallják.
A Magyar Női Unió 12 éve dolgozik a nők, különösen a vidéki nők oktatási, kulturális és gazdasági lehetőségeinek bővítésén, közösségépítésen és a generáció közötti párbeszéd erősítésén. A programjainkon már több mint 20 000 vettek részt, és 2026-ban egy új mérföldkőhöz érkezünk, és országos egészségmegőrzési programot indítunk. Ez lesz online és lesz jelenléti formában. Az egészség a legfontosabb erőforrás önmagunk, a család és a nemzet számára, és az egészség tudatos életforma a legjobb hosszú távú befektetés. A nők testi, lelki, szellemi egészségére koncentrálunk, hiszen a nők meghatározó szerepet töltenek be saját és családjuk egészségének megőrzésében. Ennek a programnak a célja, hogy hiteles, közérthető és mindennapokban is alkalmazható egészségmegőrzési ismereteket adjon át hazai és nemzetközi jó gyakorlatok bemutatásával. A Magyar Női Unió első szakértője, Kautz Kiszemők Adrián, aki több mint 15 éves integratív terápiás tapasztalattal rendelkező szakember, aki holisztikus és gyakorlatias szemléletével biztos szakmai alapot nyújt a programnak. 18 egészség témát ölelünk fel, itt közben ilyenek lesznek, hogy ételintolerancia, hormonális egyensúly, bélflóra, immunrendszer, stresszkezelés, well-aging, és majd lesz később workshopok is, ahol akár ilyet szeretnénk, hogy egészséges lekvárkészítés, házi szappangyártás, gyógynövényismeret. Az első online előadásunkra 2026. január 21-én 18 órakor kerül sor. Ennek a címe az új civilizációs kihívások, ételintolerancia és allergiák. A január 21-i rendezvényünkre online formában lehet regisztrálni a Facebook oldalunkon vagy a weboldalunkon keresztül. Az is a tervben van, hogy az első fél évben elmegyünk helyszínekre, ahol személyesen lehet velünk találkozni és a szakértőnkkel. Január 24-én Pomázon leszünk. A legnagyobb célunk, hogy minél szélesebb társadalmi rétegekhez jussunk el az egészségmegőrzés fontosságának üzenetével, és hozzájáruljunk a magyar családok életminőségének javításához. Van egy mondatunk is, mottónk is, az pedig így hangzik: egészségünk a legfőbb erőforrásunk.
Az országos egészségturné január 24-én Pomázon kezdődik, majd további információkat a Magyar Női Unió weboldalán, illetve Facebook oldalán találnak.
Tudomány.
Krétakori ős halfajt fedeztek fel a Bakonyban az ELTE és a Bécsi Egyetem kutatói. A tudomány számára új, törőfogú ős halfajt fedeztek fel a Bakonyban. Szabó Márton, az ELTE őslénytani tanszék kutatója, a Magyar Természettudományi Múzeum múzeológusa, valamint John G. Coley, a Bécsi Egyetem kutatója. Az új fosszilis halfaj kövületei a világhírű iharkúti dinoszaurus lelőhely késő krétakorú, nagyjából 85 millió éves üledékéből került elő. Az új ős halfaja már a kihalt Pinodontiformes rend tagja, amely a földtörténeti triász időszakától az eocén időszakig volt jelen a föld élővilágában. A rend tagjainak legfőbb jellemzője a vastag zománcú fogakból gyöngysorszerűen sorokba rendeződő fogazat, amely az ismert fajok többsége esetében a kemény táplálék összezúzására specializálódott. Az iharkúti dinoszaurusz lelőhelyről már a legelső ásatások óta ismertek ilyen halak maradványai. Ezeket 2016-ban mind a Coleodus génusszal rokonítottak a kutatók. Az azóta begyűjtött iharkúti hal maradványok között azonban nemrégiben felbukkant egy felső állkapos elem, ami ezt minden kétséget kizáróan megcáfolta.
Programajánló következik. Somodi Evelyn interjúja.
Idén már negyedszerre vetíti a londoni Royal Opera House aktuális évadának opera és balett előadásait az Aria Hotel. Így lesz ez Csajkovszki diótörőjével is, amivel a karácsonyi időszakban várják az érdeklődőket. Nem akármilyen tálalásban láthatók ezek az előadások, élő előadások felvételeit vetítik, bránccsal kiegészítve. A részletekről az Aria Hotel Budapest zeneigazgatójával, Magyar Kornéllal beszélgettem. Mi lesz most a program az ünnepek környékén?
Az Aria Hotel Budapestben igazából most már egy kedves hagyomány alakult ki, nem is tudom, hogy pontosan számolom-e, hogy harmadik vagy negyedik éve. Minden esetre nagyon nagy érdeklődés szokta övezni, hogy igen, a Londonból, a Covent Gardenből, ami a Királyi Opera és Balett Társulatának az otthona, onnan szoktuk átvenni az ottani kiemelt opera és balett közvetítéseket, és idén is már szeptembertől tart ez a koncert közvetítés vagy előadás közvetítés évad. A karácsonyi időszak ugye annyiban behatárol minket, hogy hát akkor van egy szinte kötelező hagyomány a zenés színpadokon, méghozzá a diótörőnek, Csajkovszki zenéjére, kísérő zenéjére, különböző koreográfiákkal, a diótörőnek, ennek a fantasztikus színpadi tündérmesének a balett változata az, ami szerintem világszerte nagyon sok opera és zenés színpadon megy ilyenkor, és hát Londonban sincs ez másképpen. Talán a különbség az, hogy a londoni előadás mindig, ha lehet, akkor külön is kiemelten csillogó és meghitt hangulatú, és az összes többi diótörő közül még inkább erősíti ezt az igazán békebeli, viktoriánus karácsonyi hangulatot, és ez a hangulat, ez abszolút átjön a videós közvetítéseken keresztül is, és talán ez az oka annak, hogy erre az előadássorozatra szokott lenni nálunk is a legnagyobb érdeklődés. Ugye a dolog úgy működik, hogy élő közvetítésnek a felvételét átvesszük, és azt több alkalommal is műsorra tűzzük. Itt nálunk az Aria Hotel Budapestnek a Kamara mozi termében, amit úgy hívunk, hogy Teatro Aria. Az első vetítésre már most hétvégén, december 14-én kerül sor, és innentől kezdve, ahogy közeledünk a karácsony felé, úgy lesz egyre gyakoribb a vetítések, közvetítések száma. December 20-21-ei hétvégén lesz, és utána a két ünnep között, tehát karácsony és szilveszter között, tulajdonképpen minden délelőtt megismételjük ezt a közvetítést. Minden alkalommal délelőtt kerül sor, erre a vetítésre 11 órai kezdettel, mégpedig azért, mert szeretnénk azzal is kedveskedni a vendégeinknek, kicsit egyedivé tenni ezt az Aria Hotel élményt, hogy az Aria Hotel éttermének, a Café Lisznek a svédasztalos reggeliéből is válogathat az, aki részt vesz ezen az előadáson. Tehát tulajdonképpen egy villás reggelivel egybekötött koncert és zenés színházi tánc élmény, balett élmény az, ami ilyenkor várja az embereket, nagyon erősen az advent és a karácsony jegyében.
És akkor most diótörő lesz decemberben, pontosan milyen időpontok elérhetők még ebben a pillanatban?
December 26-án, 25-e is most már betelt, 26-án, 28-án, 29-én és 30-án vannak még elérhető időpontok. Akik pedig még egy kicsit szeretnék megidézni ezt a karácsonyi hangulatot, azok számára az új évben is az új év a január első két hétvégén is kínálunk időpontokat, tehát január 4-én és 11-én, ez két vasárnap, akkor még tervezünk vetítést.
És ugye a jövő év is azért bőven bővelkedik időpontokban, meg más-más előadásokban, például Virginia Woolf összeállítás is látható majd balett előadás formájában. Még milyen további előadásokra lehet számítani, ezeknek az időpontja nagyjából hogyan oszlik el?
Amire már most nagyon nagy érdeklődés van, azok elsősorban a klasszikus slágeropera előadások, tehát ebből a szempontból kifejezetten favoritnak tűnik. Már most is a jegyeladások alapján Verdi Traviátájának a sorozata, vetítés sorozata január 24-től kezdve vetítjük. Itt 4 előadást tűztünk műsorra, de ezek közül szerintem már csak 2, vagy az is lehet, hogy már csak 1 elérhető, mindegyik másik be van már foglalva teltházra. Igen, és ahogy említette, a fantasztikus, kultikus jelentőségű brit írónőnek, Virginia Woolfnak az életművének állít emléket, egy friss, modern balett koreográfia, aminek a vetítésére február végén, 21-től kerül majd sor. És azon kívül még 2 előadást tűztünk műsorra, szintén nagy slágerek, azt gondolom azok körében, akik szeretnek operaházat látogatni. A Giselle klasszikus balett koreográfia márciusban, tehát az egy igazi friss, kellemes, tavaszi előadás, és arra is biztos vagyok benne, hogy nagyon nagy érdeklődés lesz, és Mozartnak a hát szintén örökzöldje, a Varázsfobola című opera, amivel zárjuk az idei vetítési évadot, erre május hétvégén, legelső és második hétvégén kerül majd sor, tehát május 2-án, 3-án, 9-én és 10-én.
Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
Egy szép nagy bögre forró csokoládé jóval több egy testet és lelket átmelegítő forró italnál. A sűrű, fátyolosan gőzölgő forró csokoládé elkortyolása ugyanis életérzés lehet. Olyasfajta, amelytől kisimulhatnak a ráncok a homlokon, békésebben dobokhat a szív, és amelynek hatására a világ egy csapásra sokkal szebb helynek tűnhet. Forró csokoládét otthon is bármikor készíthetünk, sőt, érdemes is kísérletezni az ízekkel és a textúrákkal. Ám vannak élethelyzetek, amikor sokkal jobb érzés, ha a habosan forró italt egyszer csak az asztalunkra helyezik egy hangulatos kávézóban vagy cukrászdában. Valószínűleg akkor sem éri szó a ház elejét, ha az akut csokoládé áhítatunk hatására egy süteményt is rendelünk az akár tejszínhabos csoki csoda mellé. A Balaton környéke nem csak nyáron várja tártkarokkal az embereket, hanem ősszel és télen is, bár ilyenkor a vakációzós flip-flop hangulatot meg lehet felváltja az avarban gázolás és a sapka alatt cidrizés, a hidegnek kétségkívül elvitathatatlan előnye, hogy jól eshet olyankor egy bögre forró csokoládé. Tudjuk, hogy a forró csokoládé ügyben eltérőek az ízlések, de hisszük, hogy a legjobb lelőhelyek felkutatásának titka a kitartó kóstolgatásban rejlik.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
2022. novemberében új weboldal bukkant fel az interneten, az egyszerű szövegdobozból álló ChatGPT. Emberibben kommunikált egy átlagos ügyintézőnél, és sokszor hatékonyabb volt egy Google keresésnél. Ekkor kezdtük érzékelni, hogy milyen korszakalkotó áttörés zajlott a színfalak mögött a mesterséges intelligencia fejlesztése kapcsán. Ám ekkor még nem is sejtettük, hogy milyen hatást gyakorol mindannyiunk életére, és hogy mi vár ránk, ha egy kiforratlan és részrehajlóan működő technológiát a profit reményében különböző iparágak, sőt az oktatás és a média területén is használni kezdenek. Pármi Olson, a Bloomberg technológiai újságírója, szerte ágazó kapcsolatainak köszönhetően exkluzív információkra épülő könyvében betekintést nyújt a mesterséges intelligencia térhódításának történetébe, valamint a ChatGPT és más forradalmi technológiák alakulásába. Bemutatja a két zseniális elme és két startup, Demis Hassabis, a DeepMind agytröstje, és Sam Altman, az OpenAI vezetője folyamatos vetélkedését, akik a mindenható szuperintelligens számítógépek fejlesztése során már-már vallás alapítóként léptek színre. Kiderül, hogy bár induláskor mindketten az emberiség javára akarták fordítani a technológiát, egy-egy páratlanul nagyhatalmú mamut cég befolyása alá kerülve milyen veszélyes versenyfutásba kezdtek azért, hogy az ő platformjuk határozhassa meg a világ jövőjét. Ugye nem kérdés, hogy ez a könyv kell nekünk. Ligárt Andrással, az ACE Network alapító cégvezetőjével beszélgetünk most, az ő cége támogatásával jelent ugyanis meg a Booklab kiadó gondozásában magyarul ez a nagyon fontos kötet. Kezdjük azzal, hogy mit tart ő igazán eredetinek ebben a könyvben.
Nem nagyon olvasok ebben a témában. Szakmai konferenciák vagy sajtómegjelenés, azon kívül eddig nem nagyon olvastam erről a kérdésről. Igazából meg is lepett, hogy ez milyen régi sztori. Nem csak 22-ben kezdődött igazából, amikor ugye az egész boom megtörtént, hanem volt egy ilyen helyzet, hogy 2018-ban már szerelmesek voltak a chatbotban, már 5 millióan a világon. Én meg azt sem tudtam, hogy ilyen létezik a Földön, tehát nem olvastam más könyveket, ami ezt tudnám hasonlítani, és ilyen szempontból egyet rengeteg újdonságot hozott számomra, hogy ez nem csak egy ChatGPT-ről, nem csak egy Altmanról szól, vagy nem két cégről szól, hanem ez sokkal szélesebb körű az egész sztori. Nagyon sok rávilágít az amerikai működési modellre, kontra amik európai modell, ugye a két cég működése az tükrözi egy kicsikét a kontinensek különböző emberi és üzleti hozzáállását, tehát nagyon sokat belelát, miközben vissza is igazolja, hogy úgy működik, ahogy kicsit úgy gondoltam, vagy ahogy gondoljuk.
Mi volt az ő erősségük?
Hassabis ugye egy kutató, tudós típusú mérnök. Altman meg igazából abszolút ez a, én úgy mondom, hogy sales ember, de az nem a kereskedőt jelenti magyarra fordítva, hanem egy cégvezetőnek jó salesnek kell lennie, a glút megtalálni a csapatok között, a célokat, illetve a piaci befektetőkkel, ügyfelekkel úgy tárgyalni, hogy ez egy win-win legyen, meggyőzni őket arról, hogy a te utad az az ő útjuk. De ezt egy pozitív meggyőzéssel, és nem egy agresszív bármilyen módszert annál. Tehát nekem az Altman típus az abszolút ez a sales-es jellegű, míg a Hassabis az a kutató mérnök, aki Nobel-díjra vágyik, ugye úgy akar első lenni, hogy megmentse a világot, neki ez a célja igazából, hogy a világ megmentése a fő cél, és abszolút kutató szemlélettel, ugye ők eléggé titkosan tartották a módszertanjaikat is, hogy direkt azért, hogy erre tudjanak dedikálni, és ne legyen egy konkurenciaépítés. Tehát ugye ez a kettő között a fő különbség, és látszik, hogy picit talán a CSS vonal volt a nyertesebb, vagy aki hamarabb tudott lépni, míg a kutató típusú mindig kicsit lemarad. Nekem erről az jut eszembe, hogy én fiatal koromban a legjobb telefonokat a Siemens gyártotta, nagyjából, meg a Nokia, és hogy mind a kettő, hogy eltűntem, amikor jött egy Apple, és azt mondta, hogy nem az 1.0-as verzióval fogok kijönni, hanem a 0.5-tel, és majd az ügyfeleken vagy a vásárlókon leteszelem, és majd rajtuk keresztül eljutok az 1.0-ig. És hogy ez a modell, ez most jó vagy rossz, de sikeresebb, mint az a módszer, amikor, hogy akkor lépek ki a piacra, amikor ez már 100%-os vagy 110%-os, és én olyan elégedett vagyok vele.
Igen, Altman kockáztatott, sokszor sokat kockáztatott, és bukott is, vagy kudarcok is érték szép számmal, és hogy startupokkal kezdett foglalkozni.
Hát az Altman egyértelműen, igen, a Hassabis ugye, ő meg játékfejlesztő zseni volt, tehát ő onnan szerzett tőkét arra, hogy tovább menjen ő ebbe a világba, ő a kutatásból ölte a pénzét, az Altman meg ugye abszolút ez a startup építész, ő maga startupokat csinált, ott ugye bekerült egy inkubátor programba, amit a végén ő vitt tovább. Tehát ilyen szempontból ő abszolút egy üzleti jellegű, a másik pedig egy kutató, ő maga szerzett erőforrást. És a végén igazából az a sors fintora, hogy a Hassabis ugye nem ott bukja el, hogy ő rosszabb, vagy ő nincs elől, hanem egy rossz partnert választ a Google személyébe, aki visszafogja a piacra lépést. Tehát igazából ott nem elbukta, de mindenképpen nem maradt önmagához képest, mert valószínűleg ez egy csalódás volt, hogy nem ő hozta ki azt a módszertant, azokat a termékeket először, amiket ők már megcsináltak, majdhogy nem.
Zseninek hívja a szerző mindkettőjüket. Jókor voltak jó helyen, fölismerték a lehetőségeket, de miben volt a géniuszok?
Hassabis egyértelműen ő egy nagyon nagy tudású, intelligens kutató. Ez biztos, hogy megállja a helyét. Úgy a könyv az maga nem tér ki annyira arra, hogy az Altmannak azon kívül, hogy egy ilyen összekötő, csapatépítő, jó meggyőző vezető volt, azon kívül hogy azért azt nem tudjuk meg, hogy ő maga kódolta vagy érte hozzá, én ezt a részét neki nem ismerem, de abban mindenképpen zseni volt, hogy ugye egy már majdnem lefutott mesterséges intelligencia piacon, meggyőzött kollégákat, hogy kevesebb pénzért, de hozzá csatlakozzanak, és így alapítottam az OpenAI-t. Tehát szerintem abban volt ő zseni, hogy a cég összefogása, a célokat, az erőforrásokat megszerezve felépítette a céget. Ő ebbe volt szerintem zseni, és nem feltétlenül a mesterséges intelligenciának a fejlesztésében. Nekem nagyon érdekes volt még, hogy az OpenAI 750 fő, a DeepMind az 400 fő, de alapvetően milyen kis cégek teremtették meg ezt az új technológiát, a világunk úgymond egy nagyon komoly befolyásolására képes rendszert. Tehát nagyon kevés ember, és nagyon gyorsan. Azért ez hihetetlen, de az is látszik, hogy ez így működik jól.
Mit gondoltak ők a mesterséges intelligenciáról? Mi volt a céljuk?
Hát a Hassabis ugye meg akarta menteni a világot általánosságban, tehát jobbá szebbé tenni, és ezért akarta titkolni a technológiát, hogy ez mások ne férhessenek hozzá. Altman inkább a jólétet akarta megoldani, tehát egy olyan megoldást kifejleszteni, ami garantálja mindenki jólétét. Az egy kicsit más. Tehát az emberiség megmérése az, hogy jólét, az az egyik tényleg ilyen szélszes, a másik meg ez a kutató. Tehát ilyen szempontból más volt a hozzáállás, de mondjuk magában a fejlesztés vagy a cég működtetésében nem feltétlenül látom a különbséget, mert mind a kettő úgymond egy elég, hogy mondjam, soha nem megvalósuló cél. Tehát az a fontos, hogy minden nap törekedjünk rá, de soha nem lesz az, hogy megoldódott, meg elértük.
És a végére még néhány fontos mondat a könyvből. Amikor a technológiai iparban tevékenykedők nem olyan régen megpróbálták elképzelni, mihez kezdene egy elszabadult szuperintelligencia, önmaguk vágyait vetítették ki, amikor egy olyan világot vázoltak, ahol az egyes vállalkozásokból megállíthatatlan globális mamut vállalatok lettek. A közelmúlt legnagyobb átalakulásokat hozó technológiáját olyan embereknek köszönhetjük, akik vakok voltak a munkájuk valóságra gyakorolt mellékhatásaira, és nem tudtak ellenállni a kísértésnek, hogy óriási pénzeket akasszanak le. A valódi veszélyt tehát nem is igazán maga a mesterséges intelligencia jelenti, hanem a technológiát működtető emberek mozgatórugói. Világuralom, a mesterséges intelligencia, a ChatGPT és az egész világunkat átformáló versengés. Parmi Olson könyvéről beszélgettünk Ligárt Andrással, az ACE Network alapító cégvezetőjével. Az ő támogatásukkal jelent meg ugyanis a könyv a BookLab kiadó gondozásában magyarul.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.